Sto io. Tényleg. Nagyon tetszik, amit a Gyuri mond. A legfontosabb ismerete egy embernek az, hogy kinek és minek ismeri Istent. Valójában, hogyha az Istenség kategóriáját helyesen látod, akkor az a kép, ami neked megvan Istenről, az valójában a világképed. És a világképed az, ami meghatározza a hétköznapjaidat. Milyen valóságban ébredsz fel? Aki a te Istened, amilyennek Istent látod, olyan valóságban ébredtél föl ma reggel. Kegyetlenül bánik veled az élet. Nehéz az élet. Harcolni kell, küzdeni kell. Minden reggel azzal ébreszt, hogy fel-fel, csatára. Lehet, hogy nem teljes az Isten képed. Vagy lehet, hogy nem érted, hogy aki Isten, olyan a valóság, amiben felébredsz. Lehet, hogy a kettőt a lelked szétválasztja. Van egy engem szerető, törődő Isten, és van a valóság, amiben nekem fel kell kelnem, és magányosan harcolnom kell, hogy élhessek. Nem tudom, értitek-e? A kettő nem különbözik. Isten Isten. Isten uralja a mindenséget. Az ő akarata által van minden. És sok szabad tényezőt enged, ugye? Ez az ő rendkívül mély és az ember számára sokszor megérthetetlen bölcsessége, hogy szabadságot adott, és képes uralni, áldani, megvédeni a te életedet, anélkül, hogy elvenni a te vagy mások szabadságát. De ezt kell, hogy értsd, hogy ha Isten jóságos, akkor te egy jóságos valóságban ébredtél föl. Ha Isten gondoskodó, akkor neked nem kell rohannod és harcolnod. Persze az igened legyen igen, és a nemed nem, ha valamit elvállaltál, igyekezz megtenni, de lehet, hogy nem kell annyi mindent elvállalnod. Lehet, hogy a világképed azzal tud a helyére kerülni, hogy igazán megismered Istent. És még valami, ez is Gyuri mondta, hogy az életben nem te vagy a csoda. Úgy értem, nézel magadra, és azt mondod, hogy hát elég gáz. Vagy azt mondod, hogy ha-ha-ha. És nem számít annyira. Tehát nem én vagyok a legjelentősebb meghatározója a sorsomnak, a döntéseimmel, igen. De valójában nem az én képességem, nem az én erőm, nem én határozom meg az életet, hanem Isten. Úgyhogy az imádatnak és a dicsőítésnek megvan a helye, az imádat pillanatában fókuszálok a valódi lehetőségeimre. Nem tudom, érted-e? Amikor Istenre figyelek, akkor látom magamat helyesen, hisz ő az én atyám, ő törődik velem, ő rendezte el a napjaimat, az ő életét élem, Galácia 2:20 szerint. Úgyhogy nem kell magamról se túl alacsonyan, se túl magasan gondolkoznom, sőt, valójában nem annyira magamról kell gondolkoznom, hanem Istenről és magamról úgy, mint arról, akit ő szeret, akit megáldott, akit örökösévé fogadott. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy az elkövetkező hetekben, ha el nem felejtem, és igazából most az időnk végére értünk, de talán egy 20 percet én még beszélnék az Efezusiakhoz írt levélből. És ez lenne a tervem, hogy az elkövetkező hetekben végigmennénk az Efezusiakhoz írt levélen. Lehet, hogy nem az egészen, lehet, hogy nem minden részén, de biztos, hogy elindulunk, és biztos, hogy szeretnénk épülni ennek az üzenetéből, mert hogy ámulatos, és rendkívül sokat mond Istenről. Oké, ez egy eredményes élettalálkozó. És nem ismerek más módot az igazán eredményes életre, olyan életre, amit érdemes és lehet is élni, mint az, hogy ismerem Istent, és meghagyom neki az ő helyét, és őrán nézve találom meg a saját helyemet. És ez nem mindig egyszerű. Sokszor szerepet cserélünk, sokszor Isten helyére tesszük magunkat, és olyan terheket hordozunk, amelyek elhordozhatatlanok. Sokszor döntésekben magunkra alapozunk, ahol ez lehetetlen. Olyan döntést kéne meghoznunk, amelynek a meghozatalához nincs elég információnk. Nem látjuk sem a jövőt, sem a közvetlenül meg nem érinthető tényezőket. Egy csomó mindent nem látunk. Hogy hozhatnék egy nyugodt döntést, ha csak nem bízom Istenben, aki lát mindent, aki tud mindent, aki akár a hibáimat is a jóra használja. Az eredményes életnek, az igazán élhető életnek a kulcsa Isten ismerete és egy kapcsolat vele, amely kapcsolatban én teljes természetességgel élek vele a hétköznapokban. Úgyhogy az Efezusiakhoz írt levél rengeteget tesz hozzá ehhez. Úgyhogy ha nem bánjátok, akkor én elkezdeném, oké? Okay? Nem megyek nagyon túl az időnkön, 10 percet, talán 15-öt is, és jövő héten itt fogjuk folytatni. Oké, 1-1. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Oké, ezt nem akárki írja. Ezt a levelet egy olyan fickó írja, aki üldözte Isten egyházát. Oké, aki egy buzgó vallásos ember volt, Pál, anno Saulnak hívták, aki nem a kereszténységnek volt a fanatikus követője, hanem az ősi törvénynek, a zsidó hitnek farizeus volt. Törvény szempontjából fedhetetlen. Valaki, aki büszke volt magára. Valaki, aki azt mondta, hogy Isten megmondta, hogy mit kell csinálni, és én megtettem, és fedhetetlen voltam ebben. Valaki, aki kihúzta magát, és akár büszke gőggel nézett a világra maga körül, ahol nagyon kevés olyan embert láthatott, aki nála méltóbb lehetett volna. Farizeus. A maga korának a vallási és bizonyos értelemben gazdasági vezetője is. Gazdasági abból a szempontból, hogy a farizeusok mint többnyire jómódú emberek voltak, mindenképpen az úgymond arisztokráciához tartozó emberek, habár a zsidó társadalomban ez a szó elég nehezen használható. Oké. Ő megváltozott. Ő, amikor Damaszkuszba igyekezett a magas lován, találkozott Jézussal, megvakult 3 napra, és egy új emberként folytatta az életét. Pál egy nagyon hiteles ember. Pál egy olyan ember, aki a valóságnak engedett. Aki igazolta, hogy ha rajta múlna, akkor balra menne teljes erővel, de mert találkozott a valósággal, Isten igazi lényével, ezért jobbra megy teljes erővel. Pál egy nagyon hiteles ember. És nagyon fontos, hogy ő nem egy önjelölt apostol, nem valaki, aki a maga nevét hirdeti, hanem azt mondja, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Oké, ő ír. Kinek? Az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Oké. Kik azok a szentek? Lehetnénk-e mi azok? Mert ha nem, akkor ezt nem nekünk írja. Ki a második részt, azt értem, a Krisztus Jézusban hívőknek. Ezek lehetünk mi, hiszünk Jézus Krisztusban. Ő Isten, az, akit az ószövetségi proféciák megjövendöltek, hogy eljön, megmutatja Isten természetét, és elvégzi, amit el kell végeznie, megszabadít minket a bűntől és a haláltól. Ezt tette, meghalt a kereszten, és aki hisz ő benne, annak örök élete van. Hiszünk Jézus Krisztusban, de vajon szentek vagyunk-e? Oké, hányan vagytok itt szentek? Na jó. Mindannyian azok vagytok. Ha hittetek Jézus Krisztusban, szentek vagytok. A szent azt jelenti, hogy egy határozott célra félretett. Megszentelni senki se tudja önmagát, illetve hát bizonyos értelemben igen, de igazából megszentelni egy másik tud téged, Isten tud téged egy olyan módon, hogy félretesz egy célra. És Isten félretett minket egy célra, és erről fogunk itt olvasni Efézusiakhoz írt levélben. Megszentelni annyit jelent különlegessé tenni. Kivenni a közönségesből, és egy különleges, értékes helyre tenni. Egy új szerepet kapni, egy új pozíciót kapni, megszenteltnek lenni. És Isten úgy döntött, hogy mindenkit, aki hisz Jézus Krisztusban, megszenteli. A katolikus egyház által játszott történet, ahol szenté avatnak embereket, egy nagyon érdekes történet, aminek nagyon kicsi bibliai alapja van, sőt, igazából semmilyen bibliai alapja nincsen. a szentélyavatás egy a Bibliában nem lejegyzett lehetőség. A szentélyavatás megtörténik abban a pillanatban, amikor valaki hisz Jézus Krisztusban. Ezért sorolja fel őket így. Oké. Az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek. Azt mondja, lássuk az első üzenetet, az első gondolatot. Szedjétek össze magatokat, és viselkedjetek végre rendesen. Mert Isten azt üzeni nektek, hogyha nem szeditek össze magatokat, lesújt ítélő kezével. Első fejezet vége. Oké. Nagyon sokan, amikor a Bibliát olvasni kezdjük, akkor ezzel az előfeltevéssel olvassuk. Nem ismeritek ezt az érzést? Nem ismeritek azt az érzést, azt a gondolatmenetet, ami valahogy keresi a sorok között ezt az üzenetet? Tehát nem az van, hogy amikor olvasod a Bibliát, és valamit lehet így is értelmezni, meg úgy is, akkor mindig így értelmezed? Na itt van az, hogy mégiscsak agyonüt. Na itt van az, hogy mégiscsak gáz van velem. Na itt van az, hogy mégsem minden kegyelem. Nem ismeritek ezt az érzést? Két oka van ennek. Az egyik a régi bűnös természet, amely bizony alapjáraton a törvény szerint gondolkozik, ahol a törvény azt jelenti, hogy van egy mérce, ha megfelelek, büszke lehetek, ha nem felelek, meg el vagyok marasztalva. És mindannyiunk tudatalattia, legalább a tudatalattia tudja, hogy sok olyan mérce van, amiben elbuktunk, ahol elmarasztalásra vagyunk méltóak. És ezért egyfajta bűntudattal élünk, ahol kicsit mindig be van húzva a nyakunk, és nem csodálkozunk, hogyha jön a tasli. És olvasom a Bibliát, és ezzel az előfeltevéssel olvasom, és bizony az üzenet igazi mélysége is megszabadító volt, a sokszor elmegy a fejem fölött. Ne engedjétek ezt. Ha egy valamit a kategorikus tan lefektet, az az, hogy a Biblia üzenetének az alaptana az új szövetség óta, okay, amióta Krisztus a teljes kijelentést megtette, az a kegyelem. Okay? A kegyelem a mag gondolat. A kegyelem nem egy extra, amit habként kaptunk a tortára, hanem az egész Biblia üzenete arra készíti föl az embert, az üdvtörténeti korok, ahogy Isten az évezredeken keresztül bánt az emberiséggel, a fő üzenet, a nagy titok, a nagy lényeg, a végre el tudom mondani, ha ezt nem csinálom előtte, sose veszítek az adást. Kellett egy emberi történelem, hogy a korok tökéletességében, oké, az idők teljében Jézus eljöhessen és leleplezhesse az eredeti tervet, a lényeget. Ahogy minden működik, ami mindennek a magja, ami mindent megmagyaráz, amitől minden a helyére zökken, és ez a kegyelem. Úgyhogy, ha van egy előfeltevésed, amivel a Bibliát olvasod, akkor az legyen a kegyelem. Mi a kegyelem? A kegyelem egy új rendszer. A kegyelem annak a rendszere, hogy nem teljesítmény alapján ítéltetünk, hanem hit alapján, amely hit a kegyelem adójának a jellemén, és a jellemébe, az ő döntésébe vetett hitről szól. Azaz a kegyelem valami, amit ajándékba kapunk egy másiktól, nem teljesítmény alapján. Az én lányom milyen jogon él? A törvény jogán, mert megszületett, és ahogy ígérte, pisilt, kakilt, evett, és hogyha egyszer abba hagyja, akkor bizony elveszíti a jogot arra, hogy éljen. Nem. Ez a törvényrendszer. Ha azt mondja egy mércét, aki teljesít, jogot kap, aki nem, elveszíti a jogát. Ez a törvényrendszere. A méltóság és méltatlanság rendszere. A Bibliáé nem ez. Istené nem ez. Istené az, hogy én vagyok a mindenható Úristen, az én kezemben van minden. Mit adhatnátok nekem? Mit tudnátok hozzátenni? Ez most csak egyszerű metafizika, oké? Ha a lét valóságát nézed, milyen üzlet lenne idézőjelbe Istennek, ha mi dolgoznánk neki. Mert a törvényrendszer valami ilyesmiről szól. Szabok egy feltételt, te teljesíted, és ha igen, akkor működik, ha nem, akkor nem. Tehát ez csak érdemes ezen elmélkedni. Menj haza, gondolkozz rajta. Ne a vallásos firlefrancot, meg mindent. Ez egy német szakszó a lényegtelen részletekre. ne ezeken gondolkozz, hanem az alapon, menj vissza a nullára. Képzeld el, hogy ott van Isten, semmi se hiányzik neki, minden az ő hatalmában van, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem tökéletes harmóniában léteznek az örökké valóságban, nem beszorítva, hanem végtelen teljességben, ahol mindaz, amit mi majd csak a jövőben fogunk megismerni, ami most van a Földön, az ő benne mind megvan, oké? A lét minden gazdagsága. És gondold át, hogy ő teremti az embert, ő teremti a port, a porból az embert, ő tartja életben az embert, ő lehel életet az ember orrába, ő teremt környezetet az embernek, minden tőle van, általa van és érte van, mert eredetileg senki és semmi nem volt, oké? És aztán ez olyan, mint hogy amikor én rajzolok egy kacsát, és a kacsa azt mondja, hogy mit tegyek, hogy megrajzolj engem. Várjál, oké. Vagy mit tudom én, elképzelek egy almát, és az alma azt mondja, hogy mit tegyek, hogy méltó legyek. Oké, tehát nem tudom, nehéz ezen gondolkozni. De nonsense. Valójában nem adhatunk Istennek semmit. Úgyhogy az alaprendszer az az, hogyha Isten akarja, akkor megteszi. És ha Isten akarja, akkor ad, és nem adhatunk neki vissza semmit, csak azt, amit már ő adott. Úgyhogy a rendszer nonsense ilyen módon, úgyhogy az ajándékozás az alapelv, hogy Istennek van, és ő ad. Ez a kegyelem. A kegyelem, a charis szó meg nem érdemelt ajándékot jelent. Meg nem érdemelt jótéteményt, amely az ajándékozó jellemén alapul, és nem a megajándékozott érdemein. Érted? Ez az, amit el akart mondani. Ez az, amit értenünk kell. Hogy minden kegyelemből van, de mégsem törvény nélküli módon, hisz a szeretet nem tesz rosszat. Úgyhogy valahogy meg kellett tanítani az embernek, hogy mégiscsak vannak szabályok. De a szabályok nem az érdem szabályai, hanem a szeretet szabályai, ahol nem azért nem ölünk, mert aki ölel, érdemtelenné válik, hanem mert akkor meghal valaki. Úgy értem, a bűn rosszat tesz a fele barátnak, és a szeretet nem tesz rosszat. Se Istennek, se az embernek. És ha megnézed a törvényt, a teljes törvény a szeretet nyers definíciója, mint egy árnyéka. De a lényeg, a szeretet, és a szeretet mögött Isten természete van, amely a kegyelem. Oké. Kicsit leegyszerűsítek, de most ennek a rövid bevezetőnek az árnyékában lépjünk vissza csak hogy fogod érteni. Oké, csak mert hogy olvasod a Bibliát, és nem a Bibliát olvasod. Oké, tehát Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola. Oké? Az, aki a törvénynek szolgált azelőtt, és írtotta a keresztényeket, egyszer csak a kegyelem apostola lett Jézus Krisztus akaratából. Oké? Az Efezusban élő szenteknek, tehát azoknak, akiket Isten félretett, és a Krisztus Jézusban hívőknek. Oké? Nincs túl sok feltétel. Oké? És itt jön az első üzenet. Kegyelem néktek és békesség Istentől. Ez az üzenet. Kegyelem néktek. Oké, ha valamit el akarok mondani, ha valami a lényeg, ha valamit bevezetésként le akarok szögezni, akkor az ez. Kegyelem néktek. Meg nem érdemelt ajándék néktek, és békesség. És békesség a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ez az üzenet. Ez az alap. Ez az előfeltevés. Kegyelem és békesség. A békességről nem tudom, hogy mi mindent tudtok. A szó, amit a görög használ, az az eltört csont összeforrása. Oké? Valahol, ahol van lehetőség különbözőségre, szétválásra, ahol van lehetőség megoszlásra, ahol van lehetőség békétlenségre, meghasonlásra, ott Isten azt mondja, hogy békesség, azaz forjon össze az, ami eltört. És itt a kép az, hogy a heg azt hiszem, hogy erősebb, mint a csont eredetileg volt. Igaz? Ez orvosilag talán igaz. Tehát a Isten békessége nagyobb összetartást eredményez, mint amilyen önmagában lehetséges volna természetesen. Békesség. Kegyelem és békesség. Mi jut még eszetekbe a békességről? Nyugalom. Nyugalom. Üzöttségtől mentesség. Mindenképpen viszony. A békesség egy viszonyról szól. Viszonyról önmagammal, viszonyról másokkal, viszonyról Istenről, és viszonyról a környezetemmel. És ez lehet üzött, lehet feltételes, lehet eltört, és lehet békességes. Békesség. Ahol békesség uralkodik, ott neked van helyed. Ahol békesség uralkodik, ott nem kell harcolnod. Ahol békesség uralkodik, ott élhetsz. Ezt érted? Élhetsz. A mai világ, figyelj, a mai világ nem hagy téged élni. A mai világ egy olyan hely, ahol azt üvölti reggeltől estig, hogy felelj meg, mert ha nem, nincs helyed ebben a világban. Nem adunk neked a javainkból, nem jár neked a nyugalom, nem jár neked az öröm, nem jár neked az étel, nem jár neked az, hogy legyen mit felvenned, nem jár neked a napsütés, nem jár az eső, nem jár semmi, ha nem húzol bele és nem teljesítesz. Nincs békesség, teljesítmény van, üzöttség van. És a szabályok, amiket a világ ad nekünk, kizárják azt, amire leginkább szükségünk van. Azt mondja, hogy szabad akarsz lenni, én adok neked szabadságot, dolgozz meg érte. Hajtsál, húzzál bele, teljesítsd a feltételeimet, és én szabadon engedlek. Miközben maga a feltételek teljesítése tesz rád bilincset. Úgy értem, futnom kell, hogy ne kelljen futnom. És azt remélem, hogy a világ egyszer azt mondja, hogy oké, eleget futottál, mehetsz. De sose fogja mondani, ugyanúgy nem akar elengedni, mint ahogy a fáraó nem akarta elengedni a zsidó népet Egyiptomból. Ők voltak a melósok. Ők építették a várost. Ők voltak a téglagyárosok. Dehogy is engedek el én 1,5 millió munkaerőt. Ígérgetem, hogy elengedem őket. Majd meglátom, hogy elengedem-e őket. Csak húzzál bele még egy picit. És aztán nem engedlek el. Nincs békesség. Úgy értem, hajthatsz életed végéig egy naív reményt, egy ígéretet, hogy majd szabad leszel, és szabadon majd békességben élhetsz, de sose leszel szabad. Modern kori rabszolgatartás, ahol a zsenialitás az, hogy nem kell rád bilincset tenni, mert alávetetted magad egy gondolatnak, elfogadtál egy ajánlatot, és önként hajtod a fejed igába, és teszed a kezedet bilincsbe. Azt mondod a világnak, hogy szolgálni foglak, amíg meg nem adod nekem, amit ígértél. És ő csak ígér újra, meg újra, mindig megmagyarázza, hogy miért nem most jön az, amit ígért, szedd össze magad újra, és te újra, meg újra nekiveselkedsz, újra, meg újra reménnyel, naív reménnyel nekivágsz, hogy majd most sikerül. Rabszolgatartás. És ha valaki el akarja venni tőled, ha valaki meg akar szabadítani, te leszel az első, aki azt mondod, hogy hozzá ne érj. Nekem ebben van a reményem. Én elhittem, hogy majd szabad leszek, ha eleget futok. Hagy még futni. És önmagad véded meg önmagad sorsát, amely nem oda-vissza, hova akarod. És amikor én találkoztam Istennel, én épp életem legnagyobb hajtásának a kellős közepén voltam. 4 éve, 5 éve futottam úgy, hogy már menni sem nagyon bírtam. És amit megértettem, az első, amit megértettem, ahogy a Biblia üzenete elkezdett áthatni, az az, hogy Isten pont azt akarja nekem adni, amiért én a véremet adtam előtte. Amiért karriert akartam csinálni, amiért harcoltam, amiért a véremet adtam. Az pont az, amivel ő kezdi. Ahonnan ő indul. Anélkül, hogy bármit kérne. Kegyelem és békesség nektek. Csak élni szeretnék. Értitek? Csak élni. És békességet. És aki hajt, aki rohan, legtöbbször, hogyha csináltatnál egy pszichoanalízist, szépen vissza lehetne vezetni, hogy a végén A gyökér motiváció, a hatalom vágyad, a játékszerek utáni vágyad, az elismerés utáni vágyad, a nem tudom mi minden mögött, ezek a nagyon egyszerű motivációk. Szeretném ajándékba kapni az életet, és békességben élni. És Isten ezzel kezdi. Miről beszélünk? A világképről. Miről beszélünk? Eredményes életről. Miről beszélünk? Arról, hogy teljesen mindegy, hogy mit érsz el az életben, hogyha azokat a láthatatlan bilincseket, amik mindegy, hogy van-e pénzed, vagy sem, sikeres vagy-e, vagy sem, te vagy-e az elismert sztárja valaminek, vagy sem, ott vannak a kezeden, és megrabolnak az élettől. Ha ezeket a láncokat nem veszed észre, ha nem látod őket, akkor nem tudod őket levenni. Akkor nem hozhatsz olyan döntést, hogy kiszállsz ebből a mókuskerékből. Látnod kell, hogy összeférhetetlenség van a világ rendszere, érvényesülésre adott koncepciója és a te igazi mély vágyaid között. Ezt érted? Békétlenség által érsz majd el békét. Rabság által leszel szabad. És csak 80 évig kell csinálnod. Isten azt mondja, hogy állj meg most. Oké? Ezt a graffitit biztos Isten csinálta. Ezt az állítsátok meg a világot, mert ki akarok szállni. Ez az evangélium. Isten azt mondja, én megállítottam, szállj ki. Szállj ki. Szállj ki. Hogyan? Ezért vagytok itt. Ezért járunk bibliaiskolába. Ezért vagyok ott az üzeneten. Ezért hallgatom az üzenetet úgy, mint amikor a koncentrációs táborban felolvassák annak a háromnak a nevét, aki elmehet. Mert az élet egy átkozott csapda, amiből ha nem találom meg a kiutat, akkor bizony most már 40 éves vagyok, és még nem jutottam ki, pedig 20 évesen azt hittem, hogy már csak egy év is kijutok. 25 évesen azt hittem, hogy már csak két év is kijutok. 30 évesen azt hittem, hogy már csak egy év is kijutok. 35 évesen azt hittem, hogy még egy év is kijutok. Egy évvel ezelőtt azt hittem, hogy már csak még egy év is kijutok. Hogy értem, meddig kell ezt játszani, hogy elkezdjen a papírtantusz elindulni lefelé? Hogy a fáraó nem enged el, öregem. Vagy forradalom lesz, vagy ott fogsz megrohadni téglagyárosként. Téglát gyártó rabszolgaként. Oké? Okay? De hogy néz ki a forradalom? És a forradalom nem ostoba, amivel a világ kritizál minket. Ti keresztények, ti nem vagytok életre való. Nem, dehogy is nem. Csak nem ugrálunk, ahogy te csettintesz. Nagyobb dolgokat viszünk véghez, mint te. Nagyobb dolgokat teszünk, mint bárki. Embereknek megváltozik az élete, az életünk nyomán. Nagy dolgokat teszünk. Akár üzletileg, akár gazdaságilag, akár a művészetben, de a legfontosabb emberi életekben. Csak éppen, ha te csettintesz, csak hat csettenéseket hallok, nem parancsot. Tudod miért? Mert ami miatt rá akarsz venni arra, hogy fussak, az nekem már megvan. Úgy értem, szabadságot ígértél? Köszönöm, nagy lelkű vagy, de én már szabad vagyok. Úgy értem, békességet ígértél, köszönöm, tényleg rendes tőled, de én már békességben élek. Ha teszek valamit, nem azért fogom tenni, hogy ezeket megkapjam, mert ezek már az enyémek. Biztonságot ígérsz, rendes tőled, de én már biztonságban vagyok. Célt és értelmet akarsz adni az életemnek? Köszönöm, jó ötlet, az én életemnek már van célja és értelme. Mire akarsz rávenni, hogy ezeket mondod? Mit akarsz tőlem? Sok mindenre nyitott vagyok, nem félek tőled. Itt vagyok és beszélgetünk, de ajánlj valódi ajánlatot. Kérj, javasolj, menjünk valahova, de ne akarj valahogy bilincset tenni a kezemre, hogy aztán oda menjek, ahova igazából nem akartam. Kegyelem és békesség nektek, és nem akárkitől. Kegyelem és békesség nektek a világ urától, nem ennek a világnak az urától, hanem a világ egyetem urától, aki a szavával tartja fönn a mindenséget, aki nélkül egyetlen atom nem lenne képes atom maradni, aki nélkül a nap nem világítana egy másodperccel sem tovább. Minden hatalom, minden erő, minden bölcsesség, minden tudás Urától, a Teremtő, mindenható Istentől. Akivel szemben minden további tényező annyi, mint a Monopoliban, amikor egy légy lászár az egyik szállodádra. Oké? Okay? Hát nem... Mert a Monopoli önmagában túl jelentős lett volna. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól. Kitől? A mi atyánktól. A mi atyánktól. Istentől, aki mindennek az ura, és tudod, nem egy távoli ismerős, akit fölhívsz három kapcsolaton keresztül, hogy bajban van a fiam, segítenél, és akkor tudod, az amerikai jó összeköttetésekkel bíró kapcsolatot tudod, telefonál kettőt, és segít neked. De amúgy két érdekel, hogy te ki vagy. Úgy értem, tartoztam valakinek, ezért muszáj volt segítenem, volt egy kis összeköttetésed, segítettem, és már el is felejtettelek. Néha ezt gondoljuk, hogy Isten, ha bár nagy és erős, de Úristen, megint jön egy imakérés. Meg kell válaszolni. A hivatalom. Nem, azt mondja, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, azaz a mindenhatótól, a mi atyánktól. Úgy értem, mint amikor a Zoe azt mondja, hogy apa, éjjel, tudod? Apa. Nem, mindig azt mondja, hogy anya, teljesen depressziós vagyok. De én megyek mindegyhez, neki csalódás, De érted, szóval nem az van, hogy már megint egy imakérés, vagy mi a bánatot akar az a kis nyomorult, hanem az én kislányom, tudod? És én vagyok az atya, és megyek, és az életem róla szól, róla is. Persze, ő fel fog nőni, és együtt egy darabig nagy dolgokat fogunk tenni, és aztán ő elmegy a maga útján, felnőtt és érett lesz, de az életem, aki és amilyen vagyok, megszűnt az lenni, ami volt miatta, én az atya vagyok. Isten, Istennek te vagy a gyereke, ő a te atyád. Egy olyan valóságban ébredsz föl, ahol a mindenható Úristen kegyelmet és békességet küld neked reggel, mint az atyád. Ne fuss, ne rohanj, ne harcolj biztonságért, szabadságért, békességért, már a tiéd. Tégy nagy dolgokat. Fuss, ha úgy gondolod, hogy kell. Csak ne ezekért. Ezekért nem kell. Már a tiéd. Szabad vagy. Ő fogta, megállította a világot. Nem is kellett így erőlködnie, csak fogta, stop. És azt mondja, kiszállás, fiúk. De ki kell szállnod? Ha ott állsz zavartan az ajtóban, és fogod a kapaszkodót, és azt mondod, hogy ki tudja, mi lesz ebből, akkor lehet, hogy amikor újraindul a világ, te még mindig rajta ülsz. Ki kell szállnod? És azt hiszem, mára ennyi fért bele, de erről szól az Efezusiakhoz írt levél, hogy megállítjuk a világot és kiszállunk. Úgyhogy, atyánk, arra kérünk téged, hogy segíts nekünk kiszállni. És tudjuk, hogy az első lépés, és ez benne volt, hogy higgyünk Jézus Krisztusban. Ő az ajtó, ő az út, ő a válasz, ő az élet, ő minden, nincs más megoldásunk, mint te magad. És téged el kell, hogy fogadjunk, mint ránk érvényes megoldás. Hogy fogok én szabadulni úgy, hogy te kiszabadítasz? Hogy lesz nekem örök életem úgy, hogy te azt adtál nekem kegyelemből? Úgyhogy, ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és még sose fogadta el Jézus Krisztust, mint ajándékot, őt, mint megoldást, őt, mint amerikai nagybácsit, mint mindenható, teremtő Istent, aki segíteni akar neked, aki meghalt a bűneidért, és örök életet kínál, csak hinned kell ő benne. Tedd ezt meg most. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Elfogadom az örök életet, elfogadom a segítségedet, szükségem van rád. Bocsásd meg mindazt, amit elszúrtam, és hozd rendbe az életemet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Kicsit túlszaladtunk időben. El vagytok bocsájtva. Ha van kérdésetek és hozzászólásotok, akkor kérlek, tegyétek. És imádkozzatok ezért a sorozatért. Szerintem ez jó lesz.
Oké.
És a légy is a monopolik magyar. Nekem csak elakadtam. Nem jön össze.
Elmagyarázzam, el tudom. Igen, tényleg? Most viccelsz. Nem? Oké. Okay. Tehát a Monopoly az egy életjáték, ugye? Adunk, veszünk, játsszuk az életet. De egy játék, jelentéktelen. Amikor játsszuk a Monopolyt, akkor tudunk izgulni benne, ugye? Akkor az benne vagyunk. De valójában azért értjük, hogy ez csak játék. Na most Istenhez képest az, amit mi csinálunk, az csak játék, de még sokkal kevésbé jelentős, ami történik velünk, mint maga a Monopoly. Körülbelül akkora súlya van, mint amikor a Monopolyt megzavarja egy légy. Szinte jelentéktelen. Úgy értem, semmi nem történt. És ilyen módon kéne, hogy szabadok legyünk, ahogy Istenre összpontosítunk. Az életünk körülményei, az események, amik üzötté tesznek minket, a félelmeink körülbelül azon a súlyon kellene, hogy legyenek, hogy nehogy fölborítsa a Monopoly szállodámat egy légy. Kis zavaró tényező.
Köszönöm.
Jelentéktelen.
A repülőtérben